Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényednek világossága. Ámen. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged az áhítatnak csöndjéért, azért, hogy szakadozik a felhőzetés, kisüt a nap, azért, hogy kegyelmed ránk mosolyog, azért, hogy nincsen olyan nap, Urunk, hogy meg ne éreznénk a terhek között is a te gondviselő szeretetednek kezét. Úrunk, légy érette áldott, hogy te velünk vagy, te velünk haladsz, hogy a te orcád velünk jön szüntelenül, bárhová is tartson a mi utunk. Ó, Úr Jézus Krisztus, hadd köszönjük meg neked azt az áldozatodat, hogy mindenedet odaadtad érettünk azért, hogy mindenünk meglegyen, amiután sóvárog és vágyakozik a mi szívünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor nem látunk tisztán. A vágyakozásainkba sokszor más dolgokat képzelünk, pedig egy a szükséges dolog, hogy keressük mindenek előtt az Isten országát és az ő igazságát, s minden más egyéb ráadásképpen megadatik minékünk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy tudod, mire van szükségünk, s ebben az órában is te elkészítetted. Oly sok igében olvassuk, hogy mennyi mindent akarsz nekünk adni, szeretetedet, közelségedet, mindazt, amit Jézus Krisztus elénk hoz a lélek gyümölcsében, a békességnek gyümölcseit. Úr Jézus, te magad mondtad, békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, amikor mégsem a miénk. Mindaz a sok ajándék, mindaz a sok lelki kincs, amit te már elkészítettél és átadtál. Engedd meg, Urunk, hogy most az Isten tisztelet órája alkalmas legyen mindnyájunk számára, hogy felfedezzük, mi az a probléma, mi az az űr, amely miatt nem tud eljutni hozzánk kegyelmednek ajándéka. Engedd meg, Urunk, hogy alázat legyen bennünk és szelíd lélek, és meg tudjuk nyitni a mi belső emberünket a te ígéd fénye előtt. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és világosíts meg bennünket a te szent ígéd ereje által. Könyörülj meg rajtunk egyen-egyenként, hogy befogadhassuk, magunkba hordozhassuk, és megélhessük a te drága igédet. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, áld meg Isten tiszteletünket, s engedd meg, Urunk, hogy ne szóljon a te igéd hiába, minnyájunk életébe célhoz érkezzen, egészen a mi legbensőbb lelki szobánkba. Jézusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található János apostol első levelének első részében, annak is az első 10 versében és a második résznek első 6 versében. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, s ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Ami tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, s a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. S abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, s abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Kedves szeretett testvérek, a János levele egy csodálatos életmegtapasztalásból indul ki, és úgy hirdeti meg az élet evangéliumát, azt adjuk át nektek, amit láttunk, amit hallottunk, és amit kezeinkkel megtapintottunk. Mondhatnánk azt, hogy egészen gyakorlatias evangéliumot hirdet János apostol, hiszen mindnyájan erre vagyunk kiszomjazva, hogy szeretnénk meggyőződni arról, hogy Isten léte valóságos, hogy lássuk, hogy halljuk, és hogy tapintsuk. Annyira ki van az ember éhezve sokszor nagy próbatételek idején, de jó lenne csak meglátni messziről. Már az is sokat segítene. Gondoljunk a vérfolyásos asszony történetére, aki azzal a hittel közeledik Jézushoz, hogyha csak megérinthetem a ruhája szegélyét, hiszem, hogy meggyógyulok. A hívő ember lelkében mindig ott van az a belső sóvrágás, hogy Uram, szeretnélek látni. És amikor ezzel a sóvárgással ment Mózes az Úrhoz, élete legnagyobb összetörettetése idején a Sínai hegy lábánál, mert tudjuk jól, hogy az ő testvére Áron hajlott a nép kívánságára, és aztán az arany ékszereket bedobták a tűzbe, és Áron, mintha mit sem tehetett volna az egészről, azt mondta, hogy egyszerűen bálvány jött ki belőle, az aranyborjú. Mózes lelke összetörettetett, hiszen mindenkibe csalódott a népben, hiszen csak néhány napra hagyta ott őket, míg fent volt a Sínai hegyen, a 10 parancsolat 2 kőtáblájáért, s amint visszajön a nép, már elfordul a szövetséget kötő Istentől, s vezetőjétől, Mózestől. Mózes csalódott testvérében is, Áronban, s amikor összetöri a 2 kőtáblát, önmagában is csalódik. S azt mondja, Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, mutasd meg, Uram, a te arcodat, engedd meg, hogy láthassalak téged, engedd meg, hogy érzékelni tudjalak téged, hogy te valóságosan jelen vagy az életemben, a problémakörömben, a feszültségeimben, hogy te nem távol vagy tőlem, hanem egészen közel. És a nagy csendben Isten igéje megszólal. Mózes második könyvének 33. fejezetében olvashatunk erről. Megnyugtat-e téged, ha az én orcám megy veletek? És szinte kiolvasható, kihallható az ige dinamikájából, hogy Mózes megragadja az Isten igéjét, amely mint egy napsugár úgy ragyogta be az ő élete egét, és azt mondja, hogy Uram, mi más különböztethetne meg minket, más népektől, ha nem az, hogy a te orcád jön mi velünk. Igen, minket keresztény embereket kell, hogy valami megkülönböztessen a világ fiaitól. Nagy probléma van ott, hogyha nincs különbség az igét olvasó ember és az igét nem olvasó ember között. Nagy probléma van, hogyha szókincsünk egyezik. Nagy probléma van, hogyha nincs különbség az érzékelésünk, a látásunk, a beszédünk tartalma és a cselekedeteink között. Óriási probléma. Már az Ószövetség népe életében is felütötte fejét ez a nagy dilemma, hogy nem kell annyira különbözni a világ fiaitól, jó bele simulni abba a világi érába, nem kell feltűnősködni, nem kell elszakadni, úgy szépen meg kell maradni közöttük, és a mai világ is egy olyan tendenciát próbál felmutatni nekünk, hogy nekünk végképp nagyon toleránsaknak kell lennünk, nem szabad hangot adni túlzottan a mi saját véleményünknek, hitbeli meglátásainknak, hanem hogy szépen bele kell simulni abba a tömegbe, ami talán úgy is nevezhetünk, hogy világ. János apostol arról ad hírt, hogy a keresztény embernek mindig kell, hogy legyen üzenete, élet üzenete, élet evangéliuma. Mindig ott kell, hogy legyen az életünkben az a boldog öröm, hogy én tudok adni valamit, valami pluszt, ami nem az enyém, amit én is kaptam, amiről János apostol beszél, amit láttunk, hallottunk, tapintottunk, amit Isten nekünk ajándékozott, azt adjuk át nektek. Most, amikor az iskolákban már megkezdődött a tanítás minden szinten, bizony jó magunkba szállni és elgondolkodni afölött, hogy vajon mit tudunk mi adni a gyermekeknek, unokáknak. Mit tapasztaltam, mit hallottam, mit láttam, mit tapintottam eddig az életemben, vajon építő-e az, amit én átadok? Vajon használ-e az utánunk jövőknek, amit átadunk nekik? Pál apostol nem véletlenül mondja, hogy a keserűség nehogy gyökeret verjen a mi lelkeinkbe, mert megkeseríti még a környezetünket is. János apostol egy olyan csodálatos dolgot ad tovább, amit látott, hallott, tapintott. A tapintás alatt ott van a szívünkhöz közel Tamás története, akiről nagyon jól tudjuk, hogy ő másképp dolgozta fel a Jézus elvesztésének a gyász eseményét. Ő nem úgy tudott gyászolni, mint a többiek. Amikor az Úr Jézus meghal a golgotai keresztfán, a tanítványok úgy nagy összességébe bezárkóznak abba a felső szobába, ahol együtt voltak, az úrvacsora szereztetése estéjén is, János Márkék házában. És arról hallunk, hogy egy valaki nincs ott közülük, nem bírta elviselni a közösséget, nem bírta elviselni a többieknek a félelmét, azt a nyomás, amit ez a megterhelt közösség üzent Tamás számára. Őneki ki kellett lépni ebből a csoportból, ebből a közösségből, és ki tudja, hogy merre járt, csak egyet tudunk, hogy amikor húsvét vasárnap este Jézus megjelenik a tanítványi körben, hogy fel van jegyezve János evangéliumában, hogy bár a félelemtől az ajtók zárva voltak, Jézus bement a bezárt ajtón át, megállt a középen, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok. Ne féljetek, békesség néktek. De csodálatos üzenete ez az Úrnak, mit mond János, amit hallottunk. De nagy dolog, amikor az Úr valamit úgy mond, hogy azt meg is hallom. Nem csak hallottam róla, meghallom, mert nekem mondja. János így felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos lenne, hogy mi minősített lelki módon tudjuk hallani az igét. Nem csak úgy ésszel, hogy igen, ismerem, tudom, elolvastam a Bibliát több ízben is, újat nekem már nem tud mondani senki. Hát van egy nagy örömhírem, ha évről évre minden évben ki is olvasnánk a Szentírást. Isten szent lelke mindig tud egy igét, egy történést, egy élményt, saját örömteli vagy bánattal teli próbatételeinken keresztül úgy a szívünkre helyezni, ahogyan még azelőtt sohasem. Mit hallottam eddig az Úrtól? Mert nekem is akart mondani dolgokat. Az a boldog ember, aki meghallja az Úr szavát, békesség néked, és ezt a békességet elkéri az Úrtól, átveszi tőle, magával viszi, megéli, és amikor látja, hogy a környezetének szüksége van rá, boldogan hirdeti. Tudjátok-e, hogy Jézusnál van a megoldás? Ő már minden megtett azért, hogy békéd legyen. Nagyon érdekes dolog ez. A görög nyelven olyan igeidő szerepel, amely azt jelenti, azt jelzi számunkra, hogy Isten elkészítette az ajándékot, elindította felénk, de miért van az, hogy még mindig nincs nálunk? Mert teljes szívből kell hinnünk, mert világosságban kell járnunk. János levele kimondottan egy olyan közegbe szólal meg, Krisztus utáni 95 és 110 közötti időszakra teszik el levél keletkezését, amikor is olyan tévtanítók jelennek meg a keresztény gyülekezetekben, akik olyanok, mint a báránybőrbe bújtatott farkasok. Szépen besimulnak a közösségbe, és aztán úgy elhintik, elültetik a tévtanaikat, amelynek az alapja gnosztikus tévtanítás volt. A gnózis, avagy a tudás. Ezek az emberek arra voltak büszkék, hogy ők mennyi mindent tudnak. Tudnak az Istenről, Isten létezéséről. Mi volt Isten előtt? Hogyan készítette el Isten az ő megváltó munkáját? Tudnak a világ egyetemben zajló dolgokról, a tudás körül forogtak, hogy ők megragadták az Istent, a markukban van, a tudás által. Nagyon fontos nekünk is tudnunk azt, kedves testvérek, hogy nem elég ésszel az Isten után menni, mert a hit hallásból van, a hallás az Isten igéje által. A hit egyrészről, olyan felismerésről, megtapasztalásról és tudásról beszél, hogy Isten jelenléte beláttatja velem, ismeretként átadja nekem az ő létezését. De ugyanakkor a hit nem csak bizonyos tudás és ismeret, hanem szívbeli bizodalom, amit Isten élő reménységként az én lelkembe hoz el, méghozzá azáltal, hogy amit hallok, amit látok, amit tapintok az életemben, ezek által Isten megerősíti bennem, hogy ő jelen van. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Hívj! De nagy dolog ez, kedves testvérek, amikor hívjuk az Istent. Annak idején egy nagy evangélizátor élte át ezt, amikor Erzsébet királynőhöz volt hivatalos egy fogadásra, és ilyen nagy protokoláris rendezvényeken mindenki telefonszámot és címet szokott cserélni, hiszen ezek ezért is vannak létrehívva. És ez az evangélizátor csak egyet kérdezett a királynőtől, ismeri-e a legfontosabb segélyhívó számot? És elmondta neki a Zsoltárok könyvében ennek az igének a megtalálási lehetőségét. Hívja segítségül az Istent, mert minden embernek nagy szüksége van rá. Kedves testvérek, amit láttunk, amit hallottunk, amit tapintottunk, Mit jelent ez? Hogy ez mindaz, ez a tapasztalat minket közösségbe visz az Istennel. Az ember közösségi lény, szoktuk nagyon sokszor mondani ezt az általánosságot, de mindnyájunknak az életében ott van az a vágy, hogy valakit, valamit szeretni kell, hogy de jó lenne, ha szeretnének, de jó lenne valakihez tartozni, de jó lenne valakivel megosztani azt, ami feszít, vagy azt, ami öröm. Az embert nem úgy tervezte meg a mindenható Isten, hogy magányos teremtménye legyen, hanem megajándékozott bennünket a dialógusnak, a beszélgetésnek, az együtt gondolkodásnak, a csoportban való, közösségben való együtt létnek a vágyával és az örömével. Nagy probléma van a lelkünkkel, hogyha mi nem akarunk közösséghez tartozni, ha nem akarunk közösségben élni. Maga János is azt mondja, hogy nekünk közösségünk van az Atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És az, hogy közösségben lenni mit is jelent? Gyökösi Endre ezt úgy mondta el, hogy létezni, lenni, annyit jelent közösségben lenni Istennel, és közösségben lenni a fele baráttal. Egyszerre jelenti ezt a kettőt. Nem tudok a fele baráttal együtt lenni megfelelően, ha nem vagyok benne az Istennel való közösségben, amely szeretett közösség, s nem tudok igaz szívvel Istennel egy közösségben lenni, ha nem megfelelő a közösségem a fele barátommal. Éppen erre tér rá a levelében János, amikor arról beszél, hogy aki a világosságban jár, mert Isten világosság, annak magának is ebben a fényben kell járnia, világosnak kell lennie a cselekedeteinek, a szavainak, átláthatónak, Isten szerint valónak. Azt mondja, hogyha valaki arról beszél, hogy ő Istennel közösségben van, de mégsem világosságban jár, hanem sötétségben, egy nagyon kemény szót használ itt János, azt mondja, hogy hazudik. Tehát nincsenek szinkronban a szavak, amit hallott, amit látott, amit tapintott, és amit él. Kedves testvérek, az emberek nagyon sokszor szeretnék meggyőzni magukat, hogy amit gondolnak, az az életük minden egyes centiméterében úgy igaz. És nagyon sokszor kiderül, hogy ez nem így van. Sokan szülőként is úgy gondolják, hogy a gyermekük számukra a legfontosabb, és amikor különböző felméréseket végeznek közöttük, hogy valóságosan mennyi időt tudnak gyermekükre fordítani, kiderül, hogy a vágy és a valóság, a gondolat és a gyakorlat köszönő viszonyban nincs egymással. Jó dolog, amikor a lelkünk érzi a vágyat, hogy szeretnék Istennel együtt lenni. Sokszor azt érezzük, hogy mi valóban ott vagyunk az ő közelében, de nem elég mellette lenni. Azt mondja János, nekünk közösségünk van az Atyával, és közösségünk van a Fiúval, és e kettő a Szent Háromság révén közösségünk van veletek, a mi testvéreinkkel, a mi fele barátainkkal. Kedves testvérek, nincs nagyobb tanítás, mint Jézus és a 12 kapcsolata, hogy ott volt mellette mind a 12. Nézzük csak meg a nagy csütörtök estét, nézzük csak meg a nagy pénteki eseményeket, hogy valójában hányan vállaltak vele valóságos életközösséget a szenvedéseiben. Amikor a nagy sokaság vágyakozott a megelégülés után a kenyérért, egy egész sokaság követi Jézust. Papírforma szerint 5000-en, más helyen 4000-en is vannak, akik hadirendbe foghatóak, hadirend szerint megszámlálhatóak. Tudjuk, hogy ezen felül voltak az asszonyok, idősek, gyermekek, tehát akár 10000-en is lehettek a megelégítés történeteiben. És aztán arról hallunk, hogy mikor Jézus elkezd beszélni az Isten országáról, amikor a tejnek eledele után előveszi a kemény eledelt, azokat az igéket, hogy kik követhetik az Istent, hogy kik juthatnak be az ő országába, amikor Nikodémus lelkére helyezi, szükség néktek újonnan születnetek, nem elég az, hogy nagy neved van, nem elég az, hogy vezető ember vagy, nem elég az, hogy nagy a vagyonod. Gazdag ifjúnak is kemény beszédet közvetít, add el mindenedet és kövess engem. Nem tudja megtenni, nem tudja követni Jézust. És aztán arról hallunk, hogy már egyre kevesebben követik. Virágvasárnap még óriási a sokadalom, királlyá akarják koronázni, ott haladnak mellette a tömegek, vele együtt éjenzik. Hányan vannak ott? De nagypénteken ugyanez a tömeg, ugyanez, csak az ellentétét fogja kiáltani. Feszítsd meg! Vagyis hazudott. Nem Krisztussal voltak közösségben, csak szimpatizáltak vele, csak mellette haladtak. Kedves testvérek, mi hol vagyunk? Krisztusban, vagy csak mellette? Szimpatizálok-e csupán vele? Vagy, hogy a jelenések könyve mondja, az Úr Jézus mondja itt, íme az ajtó, előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, megnyitja lelke ajtaját, bemegyek ő hozzá, vele vacsorálok, és ő én velem. Ez a közösség. Életközösség, asztalközösség, és Jézus ezt tovább viszi. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, megnyugvást adok a ti lelketeknek, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd szívű vagyok és alázatos, és megnyugvást találtok lelketeknek. Közösség a teherhordozásban, közösség az Istennel való mindenféle teher megosztásában. Kedves testvérek, megnyitottuk-e már-e így életünk ajtaját Isten előtt? Vagy csak egy-egy szeletére engedtük, hogy Isten rávilágíthasson? Jézus teljes életközösséget szeretne, mert csak aki mindent átad, az vehet el mindent Isten kezéből. Ki Istenének mindent átad, hogy az énekünk is mondja, azt az Isten békességével és terhei megosztásával ajándékozza meg. Így legyen velünk a minden kegyelemnek Istene, hogy tudjuk letenni a bűneinket, a szeretetlenségeinket, az emberi nyomorúságainkat, mert maga János is azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy ő benne vagyok, annak magának is úgy kell élnie, ahogy Jézus Krisztus maga élt. Igen magasra teszi János a lecet nekünk, a lelki élet mércéjét, hogy úgy kell élnünk, ahogyan maga Jézus Krisztus is élt. Legyen ez számunkra nem egy álombeli cél, hanem egy valóság, mert maga Isten igéje mondja, minden lehetséges annak, aki hisz. Hogyan élt Jézus alázatban, szerénységben, de állandó közösségben az Atyával. Lehet, hogy az emberek elhagyták, lehet, hogy nagypénteken a keresztfán fájdalmasan kiált fel Jézus, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez bizonyítja számunkra a legjobban, hogy kitöltetett testébe és lelkébe a világ bűne. Az Atya nem a fiút hagyta el, hanem azt a mérhetetlen mennyiségű bűnt távolította el a maga közeléből, és takarta el orcáját, és mégis a juhok nagy pásztora előhozta az ő egyszülöttjét a halál sötétjéből, mert Isten világosság. Kedves testvérek, életünknek sokszor úgy tűnik, hogy sötétség a része, szürkület, örömtelenség és fénytelenség. Az elmúlt napokban is sokak számára nehéz volt elhordozni az esőzést, az állandóan beborult égboltozatot, a szürkületet, de mi tudjuk, hogy a felhő rétegek fölött ragyog a nap, így amikor életünk egyéni sok felhő van, tudjuk mindig, hogy Krisztus ki vagy, nap és világ, ő az egyedüli, aki minket sötétségben nem hagy. Ezért, amit életünk folyamán Isten kegyelme által hallunk, és amit látunk, és amit tapintunk, mert közösségben vagyunk Istennel, indítson bennünket teljes közösségre, a gyülekezetben, a családban, munkahelyeken, szomszédságokba. Mondjuk el bátran, hogy nekünk közösségünk van Istennel. Annál is inkább, hiszen Füle Lajosnak egy csodálatos versével szeretném zárni a szolgálatomat, amelynek ez a címe: Mit üzen az életem? Mindgyakrabban kérdezem, mit üzen az életem másnak? Minek voltam itt? Életem elfogyt éveit, mire tékozoltam el? Mit bízott rám Mesterem? Bűnbánattal kérdezem, mit üzen az életem? Hirdettem itt tőlevet, hogy az Isten szeretett? Üzente, hogy az a vér megtisztít a Krisztusért minden embert, aki itt hozzáviszi bűneit? Mutatta a Golgotát? Hirdette, hogy van tovább, hogy van út a mennybe fel? Mit üzen az életem? Üzenje Krisztust, és üzenje Isten megváltó szeretetét. Amen. Mennyei édesatyán, köszönjük neked az, hogy az életünknek te üzenetet akarsz adni, tartalmat benned és általad. Úrunk, értesd meg velünk, hogy nem elég a te közeledben lenni, nem elég tudni rólad, nem elég olvasni mindarról, amit te véghez vittél mi érettünk. Engedd meg, Urunk, hogy vágyakozzunk veled kapcsolatba lépni, s élő kapcsolatba, közösségbe maradni, hogy ahogyan a tanítványok és maga János is oly sok mindent látott és hallott és tapintott, engedd meg, Urunk, hogy a mi életünknek is lehessen ez erő és öröm forrása, hogy annyi mindent hallhatunk te tőled és te általad, annyi mindent láthatunk életünkben, környezetünkben, és hallhatjuk, Urunk, és tapinthatjuk, hogy bár minden elmúlik, elmúlnak a percek, elmúlnak az órák, de te mégis megmaradsz, mert megmaradó igédet helyezed a szívünkre, amely az életünkbe maradandó békességet és szeretetet tud hozni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te kegyelmed mindenre elég. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor szétesünk, amikor a szavaink és a tetteink, a gondolataink mind-mind más irányba halad. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor időzavarba küszködünk, és nem tudjuk utól érni lemaradásainkat. Engedd meg, Urunk, hogy a te matematikád legyen a mi életünk logikája is, hogy először téged keressünk, először veled akarjunk élő közösségben lenni, és engedd meg azt az örömteli megtapasztalást, hogy minden más egyéb ráadásképpen megadatik majd nekünk, mert tudja a mi mennyei atyánk, hogy mire van szükségünk. Ezért hagyjuk most is oda lelkünket, Urunk, te hozzád, mert tudjuk, hogy te tudod, hogy az előttünk álló hét napjain is mire lesz majd szükségünk. Kérünk, Urunk, hogy készítsd el, és engedd meg, hogy lelki csöndességeink idején át tudjuk venni a veled való közösségekben azt az erőt, azt a hitbeli növekedést, azokat a meghitt csöndességeket, amelyeken által te erősíteni akarod a mi belső emberünket. Könyörülj meg, Urunk, e látható világon, legyél a betegekkel, a gyászolókkal, a szenvedőkkel, a gyötrődőkkel, mindazokkal, Urunk, akik magányosak, akik már annyit csalódtak, hogy nem is vágyakoznak emberi közösségekbe. Úrunk, te gyógyítsd meg az ő lelküket. Könyörgünk, Urunk, gyermekeinkért, unokákért, családjainkért. Eléd hozzuk őket, hogy áld meg őket, Urunk, a tanév idején is, s minden napjukon. Könyörgünk, Urunk, a tanítókért, tanárokért, mindazokért, akik a gyermekek életét szeretnék elősegíteni. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik bölcsességet és szeretetet. Könyörgünk, Urunk, az egész teremtett világért, a háborúságban lévőkért, s azokért, akiket üldöznek. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, s magasztalunk azért, hogy az eső elállhatott, s légy, Urunk, mindazokkal, akik a sok csapadék miatt most szenvednek, mert kiáradtak a folyók és a patakok, és mindenük, amiük volt, most veszélybe került. Urunk, engedd meg, hogy ne csak a templomban, hanem azon kívül is közösségbe maradjunk egymással, hogy tudjuk segíteni azokat, akik bajban vannak és szükséget szenvednek. Úr Jézus, kérünk, hogy légy velünk, őrizd meg bennünket. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, kísérj bennünket a te orcáddal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.